Kedves gyülekezet, először a gyerekekhez szólok. Kedves gyerekek, egy Biblia verset tanulunk meg ma is, amely így hangzik: aki eltakarja a bűnét, nem lesz jó dolga. Aki pedig megvallja és elhagyja, irgalmasságot nyer. Ugye értitek ezt a bibliai igét, aki eltakarja a bűnét, aki rejtegeti, aki eltitkolja, próbálja úgy szépen elleplezni, annak nem lesz jó dolga. De ha valaki elkövette is a rosszat, de utána megvallja, és nem csak megvallja, hanem el is hagyja, akkor a Jóistentől irgalmasságot nyer. Szeretnék neked elmondani egy kis történetet. Nem, lehet, hogy van, aki ismeri közületek, mások valószínűleg nem. Ez egy anyukáról szól, meg a négy kisgyerekéről. Az anyuka valami sütéshez készült a konyhába, és nézte azt, hogy hát kevés a tejföl otthon, és akkor tudta, hogy el kell menni még egy pohár tejfölér az üzletbe, és mondta a gyerekeknek, hogy hamarosan jövök vissza. Igen, ám csak az egyik gyerek nagyon szerette a tejfölt. És már oda ki volt készítve az asztalra az egy tejfölös pohár, ami volt otthon. És hát ő kiment, és gondolta, hogy csak egy picit, csak egy kis kanállal belekóstol. De nagyon ízlett. Akkor hát azt mondta, na még egy, még ez se fog meglátszani. És végül nem bírta abba hagyni, alig maradt egy kicsi a pohár fenekén. Hát képzeljétek, szegény anyukájuk, mikor hazajött, hát tudta, hogy egy van itthon, elment még egyért, hát erre kiderül, hogy ezt az egyet valaki a konyhában majdnem fenékig megette. Megkérdezte a gyerekektől, gyerekek, ki ette meg a tejfölt? Egy se válaszolt. Még egyszer megkérdezte az anyuk, arra se válaszoltak. Akkor azt mondta nekik, na álljatok ide sorba, nagyság szerint, mind a négy gyerek. És akkor jó hangosan még egyszer megkérdezte, ki ette meg a tejfölt, és oda ment, és mindegyiknek meghallgatta a szívverését. Oda tette a fülét a szívéhez, és hallgatta a szívverését. És háromnál normálisan vert a szívük, de egynek úgy vert a szíve. Ráadásul még az arca is tűzpiros lett. És látjátok, ez a gyerek eltakarta, elhallgatta, ellepleszte, hogy ő ette meg, és amikor kiderült, hogy ő még nem csak megcsinálta, de még hazudott is, akkor borzasztóan szégyelte magát. Akkor már sírva kért anyukájától bocsánatot. És anyukája mondta, hogy hát megbocsátok, de most tanuld meg a leckét, és neki is ezt a bibliai igét mondta, aki eltakarja, elleplezi a bűnét, nem lesz jó dolga. Aki pedig megvallja és elhagyja, irgalmasságot, bűnbocsánatot nyer. Tehát jobb gyerekek nem elkövetni a rosszat, de ha mégis elkövettétek, akkor ne várjatok vele, akkor a lehető leghamarabb mondjátok el mindenek előtt a Jóistennek, de szüleiteknek is, vagy akit megbántottatok, ismerjétek el, és kérjetek szívből bocsánatot, és igyekezzetek, hogy ez ne ismétlődjön, illetve kérjétek a Jóistent, hogy segítsen, hogy el is tudjátok hagyni. Akkor szépen a helyetekre mehettek. Nyissuk ki Bibliánkat a Tesszalonikai második levél második fejezeténél, és Pál apostol tesszalonikaiakhoz írt második levele második fejezetéből idézem az igét. Hát Tesszalonika beliekhez írt második levél második fejezetéből így olvasom a 8. verstől a 12. versig. Tehát Tesszalonikai második levél második fejezet 8-tól a 12. versét olvasom. Akkor fog megjelenni a törvény taposó, akit megemészt az Úr az ő szájának leheletével, és megsemmisít az ő megjelenésének feltűnésével. Akinek eljövetele a sátán ereje által van, a hazugság minden hatalmával, jeleivel és csodáival, és a gonoszság minden csalárdságával azok között, akik elvesznek, mivel hogy nem fogadták be az igazság szeretetét az ő üdvösségükre. Azért bocsátja rájuk Isten a téveik és erejét, hogy higgyenek a hazugságnak, hogy kárhoztassanak mindazok, akik nem hittek az igazságnak, hanem gyönyörködtek az igazságtalanságban. Kedves gyülekezet, egy nagyon fontos igeszakasz ez. A szöveg összefüggésről nem szeretnék többet mondani, annyit mindnyájan látunk itt a 8. vers utolsó része alapján, hogy itt már az Úr megjelenéséről, az ő dicsősége megjelenéséről van szó, tehát az ezt megelőző időre is érvényes, amit itt mond, hogy a sátán ereje nyilatkozik meg a hazugság minden hatalmával, jeleivel és csodáival. Én ezen a kifejezésen mindig el szoktam gondolkozni, hogy a hazugság minden jele, hatalma és csodája. Ugye azt gondoljuk sokszor, hogy a hazugság az egy rút dolog, és hát a hazugság az hamar látszik, de itt beszél a hazugságnak a jele, csodái, hatalma. Igen, a hazugság az nagyon-nagyon tetszetősen is tud megjelenni, és nagyon hatékony tud lenni, és hatalma tud lenni a hazugságnak emberek felett. És ebben az igében még több figyelemre méltó kifejezés is van, mert utána arról beszél, hogy ennek a hazugság hatalmának, jeleinek és csodáinak ki vannak szolgáltatva azok az emberek, akik nem fogadják be az igazság szeretetét az ő üdvösségükre. És ez a vég idején is érvényesülni fog, és beszél a téveigés erejéről. Ez a kifejezés is nagyon elgondolkoztató. Az ember lelkismeretesen, idézőjelbe teszem, hiheti a hazugságot. A lelkismeretét meg tudja győzni a hazugság. És erő tud lenni a téveigésben, ami az embert fogva tartja, és nem tud ebből kimozdulni. És emberekről beszél, akik nem hittek az igazságnak, és végül ott kötnek ki, hogy gyönyörködnek az igazságtalanságban. Nem félelmetes ez a kifejezés, hogy ember oda juthat, hogy gyönyörködik az igazságtalanságban? Szerintem ez szinte ijesztő, nem? Ennyire el tud sötétedni az ember gondolkodása, ennyire el tud torzulni az embernek a lelki világa. És nem ez az egyetlen ige, amely arról szól, hogy nagyon megejtő hitetések, a téveigés ereje fog működni Jézus eljövetele előtt, és hogy tényleg sátán a teljes fegyvertárával működni fog ez ügyben, hanem még más igék is szólnak erről. Idézem például a Timóteushoz írt első levél 4. fejezetének az első versét. Egészen egyértelmű. A lélek pedig nyilván mondja, hogy az utolsó időben némelyek elszakadnak a hittől, hitető lelkekre és gonosz lelkek tanításaira figyelmezvén. Ugye gonosz lélek és hitető lélek váltó fogalomként szerepel. És ugye emlékszünk, hogy az ős ellenségről Jelenések könyve 12. fejezetében azt olvassuk, hogy ő az, aki mind az egész föld kerekségét elhiteti. Ilyenkor mindig arra gondolom, milyen büszkék vagyunk mi emberek az eszünkre, az értelmünkre. A Szentírás meg azt mondja, sátán játszik könnyedséggel, akár mind az egész föld kerekségét elhiteti. És emlékezzünk Jézus szavára is, a Máté evangélium a 24. fejezetében olvassuk, hogy az ő eljövetele előtt sok hamis proféta támad, akik sokakat elhitetnek. Kétszer valóta sok hamis proféta sokakat hitetnek el. És utána ugyanebben a fejezetben, a 24. versben azt mondja, hogy nagy jelek és csodák lesznek, hogy elhitessék, ha lehet, a választottakat is. Nem tudom, ti mindezeknek a felsorolás után mit gondoltok? Azt gondoltok, hogy ez nekem közelembe se jöhet? Ezek olyan erőteljes szavak arról, hogy a hitetés, a téveigés ereje hogyan nyilatkozik meg Jézus eljövetele előtt, hogy mindnyájunknak azon kell gondolkozni, hogy vajon én hogy lehetek biztonságban? Hogy mi óvhat meg engem attól, hogy bármely hitetés, vagy a téveigés ereje bármikor foggyul ejtsen. Ez egy nagyon lényeges kérdés. Ha Jézus azt mondta, hogy olyan hitetések, hogyha lehet a választottakat is, ez elég félreérthetetlen. Tehát nekünk azt kell kérdezni, hogyan lehetek én biztonságban, hogy a tévejgés ereje, a hazugság hatalma, a hitetésnek a bűvölete alá soha semmikor, semmilyen körülmények között ne kerüljek. Ugye olvastunk itt egy kifejezést, és ez a kifejezés így hangzott, hogy akik befogadják az igazság szeretetét az ő üdvösségükre, azok lesznek védve. Nagyon érdekes kifejezés, nem? Az igazság szeretetét befogadják az ő üdvösségükre. Sok mindent kell tisztáznunk ezzel a megfontolt, ihletett bibliai kifejezéssel kapcsolatban. A legelemibb az, nem azt mondja, hogy az igazság ismeretét befogadják, hanem az igazság szeretetét. Van a kettő között különbség? Aztán az is nagyon fontos az a szó, hogy befogadják, ami azt jelenti, hogy belülről azonosulnak vele. De még mindig van egy nagyon fontos szó, amit tisztáznunk kell, hogy mit jelent itt az igazság. Ugye a Szentírásban is az igazság jelenti egyrészt a tanításbeli igazságot, de jelenti az erkölcsi igazságot. És mit gondoltok, hogy amikor azt mondja, hogy befogadják az igazság szeretetét az ő üdvösségükre, akkor most melyik igazságról van szó? Egyértelműen mind a kettőről. Mind a kettőről. Úgy is, hogy a megszívlelik Jézus szavát, hogy akik őt imádják, szükséges, hogy lélekben és igazságban imádják. Tehát az Isten saját kinyilatkoztatása szerint, a helyes tanítás szerint, de nagyon fontos, hogy az erkölcsi értelembe vett igazságot szeressék, és ennek a szeretetét egészen befogadják, mert csak ez védhet meg. És megkérdezem, mi az igazságra nevelő eszköz, ami az embert az igaz tanításban is neveli, de az erkölcsi igazságot is belévési az emberbe. Emlékeztetek a Timóteushoz írt második levél harmadik fejezetében Pál szavaira, hogy a teljes írás Istentől ihletett, és hasznos, alkalmas a feddésre, a megjobbításra, és most van egy döntő kifejezés, az igazságban való nevelésre. Az igazságban való nevelés, mondhatnám is, az igazságosságban való nevelés, az igazságos gondolkodásban nevelés, legfőbb és legkiválóbb és nélkülözhetetlen eszköze a Szentírás. És mégis megkérdezem, hogy mindenki igazán igazságszerető lesz, és mindenki befogadja az igazság szeretetét az üdvösségére, aki forgatja a Bibliát. Ugye szeretném példaként idézni a Jézus korabeli farizeusokat, akik ugye a legvallásosabb réteg voltak. És néha tévesen értelmezzük János evangélium 5. fejezetének a 39. versét, ott nem felhívásként hangzik a Biblia vers elején, hogy tudakozzátok az írásokat, mert abban van a ti örök életetek, hanem kijelentő módban. Jézus elismeri a farizeusokról, ti kutatjátok az írásokat, és hiszitek, hogy abban van a ti örök életetek. És Jézus így mondja, hogy és mégsem veszitek észre, hogy ezek azok, amelyek bizonyságot tesznek rólam. Tehát azt tudom mondani, hogy az, hogy valaki a Bibliát forgatja, még nem azonos azzal, még ha szorgalmasan forgatja is, úgy, mint a farizeusok szorgalmasan, nem biztos, hogy befogadja az igazság szeretetét az ő üdvösségére. És mert itt még egy igét olvasunk János evangéliuma 5. fejezetében, ugyanezen az alkalommal, miután Jézus ezt mondta, hogy ti kutatjátok az írásokat, és hiszitek, hogy abban van a ti örök életetek, és mégsem ismertek fel engem, és nem látjátok, hogy azok rólam tesznek bizonyságot, ugyanezen alkalommal közvetlen ezt megelőzően ezt mondta, az ő igéje sincs maradandóan bennetek. Én az utóbbi időben többször idéztem ezt az igét, és szeretném, ha nagyon megfigyelnénk, az a kérdés, hogy maradandóan van-e bennünk az Isten igéje. És ez a maradandó pontosan azt is kifejezi, hogy belénk vésődik-e nem csak a helyes tanítás, de az erkölcsi igazság. Ugye mit mond az írás például Istenről? Ő, az ő igazságossága milyen mozdíthatatlan. Szeretném idézni a 45. Zsoltárból. A 45. Zsoltárból idézem a 7. és a 8. vers elejét. Így olvasom, 45. Zsoltár. Trónodó Isten örökké való, igazság pálcája, te királyságot pálcája. Szereted az igazságot, gyűlölöd a gonoszságot. Ugye Istennek az erkölcsi lényét ezt jellemzi, hogy igazság pálcája az ő királyságának a pálcája, szereti az igazságot, és gyűlöli annak ellentétét, a hamisságot. És Isten azt akarja, hogy ilyen belső lelki magatartás, ilyen gondolkodás fejlődjék ki bennünk is. Egyértelműen. Szeretném Pál apostolnak a felhívását idézni, a Római Levél 12. fejezetének a 9. versét. A Római Levél 12. fejezetének a 9. verse a következőképpen hangzik. Így olvasom a Római Levél 12. fejezetének a 9. versét. A szeretet képmutatás nélkül való legyen. Iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jótól. Tehát, ha Isten igéjét maradandóan belénk vésődik, hogyha az Isten igéjének az igazságra nevelő hatását annak engedünk, hogyha befogadjuk az igazság szeretetét, akkor bennünk is ez fejlődik ki, hogy iszonyodik a gonosztól, ragaszkodik a jóhoz. Egy olyan abszolút biztos iránytű belül már a gondolkodásunkban, ami egyszerűen nem veszi be azt, ami hamis, ami tisztátalan, ami igazságtalan, és csak is a jóhoz ragaszkodik. Óriási dolog, ha az emberbe beépül ez az erkölcsi megkülönböztető képesség. És még egyszer mondom, az Isten igéje az igazságosságra nevelő eszköz, és el tud minket odáig vezetni, hogy iszonyodik a gonosztól, és ragaszkodik a jóhoz. Hogy az ember befogadja az igazság szeretetét az ő üdvösségére, és ekkor, csak is ekkor lehet védve a sátáni hitetésektől és a sátáni csalásoktól. Ugye Jézus azt mondta a farizeusoknak és az írástudóknak, akik pedig rengeteget foglalkoztak az igével, és büszkék voltak arra, hogy az igazság ismerete náluk van, de ez az erkölcsi igazság abszolút nem vésődött bele a lelkükbe, az igaz tanítás sem maradéktalanul, de az erkölcsi igazság végképpen nem, akármennyi közük volt formailag, úgy is hívták őket a könyv népe, még ma is emlegetik így, hogy a könyv népe. Ugye ez kifejezésre jutott, mikor Jézus azt mondta a hegyi beszédben, ha a ti igazságotok nem több, mint a farizeusok és az írástudók igazsága, semmiképpen nem mentek be a mennyek országába. Hadd idézzek föl csak néhány példát arra, hogy miközben ők forgatták az írásokat, és az igazság ismerete a pogányokhoz képest óriási mértékben megvolt náluk, az igazság szeretete nem fejlődött ki, nem nevelődtek az igazságban az írás által, mert az erkölcsi igazság tekintetében nem működtek náluk a dolgok. Csak egy néhány példát szeretnék idézni. Például belefért ebbe az, hogy Jézusnak a szavait rendesen kiforgatták, rendszerint kiforgatták. Például ugye, amikor a Jézus pere volt, akkor hamis tanúkat hoztak, és hogy forgatták ki a szavait. Ő azt mondta, hogy ti roncsátok le a templomot, és én 3 nap alatt megépítem. Ugye a saját testének a templomára utalt, és erre hogy forgatták ki, hogy ő azt mondta, hogy én lerontom a templomot, és 3 nap alatt felépítem. Ezzel hetvenkedett és dicsekedett. A szóforgatás, a szavaknak a kiforgatása az igazi jelentésükből például, az nem egy ártatlan dolog, az arról tanúskodik, hogyha valaki erre hajlamos, nem fogadta be az igazság szeretetét. Azt mondta, hogy nincs benne maradandóan az Isten beszéde, mely az ilyesmit megveti és kiveti, és szóba se jöhet nála, hogy inkorrekt legyen abban, hogy valakinek a beszédét idézi. Az elképzelhetetlen annak az embernek, aki az igének az igazságában nevelődött belülről. Aztán említsek mást. Nyugodtan rágalmazták Jézust így, hogy részeges és nagy étkű ember. Olvassuk a Bibliában. Szerintetek elhitték? Tudták, hogy nem így van. Hát már mondjuk Jézusról ezt komolyan gondolni, hogy ő részeges és nagy étkű. Még egy átlag zsidó ember se volt részeges. A Biblia olyan óvásokat. A zsidók híresek arról, hogy az alkoholizmus náluk az egy teljesen ritka, és ritka, mint a fehér holló. Ugye? És akkor nyugodtan terjesztették Jézusról ezt, hogy részeges és nagy értkű ember. Például, ha valaki befogadja az igazság szeretetét az üdvösségére, az ilyenfajta, amit maga se hiszi, hogy úgy van, de azért határozottan állítja, ez teljesen elképzelhetetlen. Mert mi ismétlem, az igazság szeretetét befogadni nem egyszerűen az igaz tanítást jelenti, hanem azt, hogy az erkölcsi igazság tekintetében belül fedhetetlen. Aztán említek mást, ugye nyugodtan fontolgatták azt, hogy megölik Jézust. Ez is belefért. Sőt, amikor Lázárt feltámasztotta, akkor János evangéliumában olvassuk, akkor összegyűltek, tanácskoztak, azt mondták, hát ha ez így megy, az egész világ utána megy, valamit tenni kell, és akkor már azt tervezték, hogy Lázárt is megölik. Aztán még mi minden fért bele ebbe az ő igazság ismeretükbe. Belefért az is, hogy Júdással megalkuttak, hogy Jézust kezükbe adja a zenevona nélkül. Ami pedig a legeslegdöbbenetesebb, ugye, ezen én teljesen mindig megrendülök, hogy mikor aztán Júdás megbánta a tettét, és eldobta a 30 ezüst pénzt a templomba, akkor elkezdtek tanakodni, hogy ez vérnek az ára, hát ezt mégse kéne a templomi kincsek közé tenni. Hát akkor, mivel ez tisztátalan pénz, akkor legyen ez az idegeneknek való temetőt vásároljunk, mert ugye az idegenek azok tisztátalanok, akik Jeruzsálembe jönnek, ha épp itt meghalnak, akkor ezt a tisztátalan pénzt erre lehet adni, hogy az idegeneknek való temető. Érzékeljük a mélységét ennek, hogy mennyire az igazság szeretetét nem fogadták be az üdvösségükre. Ezt képesek voltak ezt nyíltan tárgyalni, és egyik se hördült föl rajta, hogy hát ha Júdás azt mondta, hogy vétkeztem, elárultam az ártatlan vért, akkor mi mekkorát vétkeztünk, hogy pénzért felfogadtuk, hogy végezze el a munkáját, és most, mikor ő megbánja, mi nem megbánásodunk, hanem nyugodtan mondjuk, hát persze ez tisztátalan pénz, de mi nem vagyunk tisztátalanok, hogy ehhez nekünk közünk van, és majd idegeneknek veszünk rajta temetőt. Iszonyatosan be tud sötétedni az ember az igazságosság tekintetében. És szeretném megkérdezni azt, hol kezdődik az, hogyha az ember el akarja fogadni a Szentírásnak az igazságra nevelő erejét, és hogyha az ember mentes akar lenni a végidőben a hitetés, hogy ő immunis legyen a hitetésre, és tényleg az igazság szeretetét akarja befogadni. Én azt gondolom, hogy ez a gondolkodásnál kezdődik. A második fok a beszéd, de a gondolkodásnál kezdődik. Például mire vigyázzunk a gondolkodásunkban? Ugye van egy bibliai ige, amely nagyon egyértelmű utal arra, hogy a gondolkodásban kezdődik, mert így mondja a példabeszédek 15.2, hogy az állhat meg Isten előtt, aki igazat szól az ő szívében. Tehát nem elég, hogy kívül szóljunk, mert a dolog ott kezdődik, hogy igazat szól-e az ember a szívében. És megkérdezem, hogy gyakoroljuk mi ezt komolyan, hogy úgy mérlegelek belül dolgokat, és úgy visszariadok mindentől, ami igaztalan. Legelőször saját magamtól. Például, ha észreveszem, hogy én helytelenül gondolkodtam, vagy valamit helytelenül tettem, azonnal elismerem belül, azonnal elítélem magamat, és azonnal igyekszem bocsánatot kérni az Istentől, vagy attól is, akivel szemben ezt tettem. Az igazat szól az ő szívében, az igazság szeretete az itt kezdődik, mindenképpen. És ugye az ember lelkiismeretes, és gondolkozik azon, hogy most én valamit nekem meg kell vizsgálni, tovább adok-e valamit, ha nem vizsgáltam meg, hogy az igazságos vagy nem igazságos. Amikor az ember nagyon vigyáz arra, hogy a saját szívében igazat szóljon, és kialakuljon ez, hogy iszonyodjatok a gonosztól, és ragaszkodjatok a jóhoz. Tehát lelkiismeretesség, becsületesség, megvizsgálás, hogy milyen tartalmakat tartok meg a szívemben, hogyan ítélem meg azokat az információkat, amelyek hozzám jönnek. Szóval, ha csak érzelmi intuíciókban gondolkozunk és beszélünk, akkor ez az igazságosság, az igazság szeretetének a befogadása nem fog kifejlődni a szívünkben. És azután jön a következő fok, a beszéd. Olvassuk el Máté evangélium a 12. fejezetéből Jézus szavait. Olyan nagyon tömörek és annyira igazak, ahogyan ő erről beszélt. Máté evangélium a 12. fejezetében, így olvasom az ígét, a 34. vers utolsó mondatát idézem, a szívnek teljességéből szól a száj. Tehát a szádon kijönnek a szíved tartalmai, mert a száj az egy jelzőrendszer, hogy befogadtuk-e az igazság szeretetét a mi üdvösségünkre, hogy nevelődünk-e az igazságba, hogy maradandóan van-e bennünk az Isten beszéd, az a szánk elárulja, a szánk a jelzőrendszer. A szívnek teljességéből szól a száj. Mert a jó ember az ő szívének jó kincseiből hozza elő a jókat, a gonosz ember pedig az ő szívének gonosz kincseiből hozza elő a gonoszokat. De mondom néktek, hogy minden hivalkodó beszédért, a hivalkodó ugye egy teljesen érthetetlen szó számunkra manapság, minden üres, értéktelen beszédért számot adnak majd az emberek az ítélet napján, mert a te beszédedből ismertetsz igaznak, és a te beszédedből ismertetsz gonosznak. Megkérdezem, a beszéd etikája, a beszéd erkölcse, ami mögött a szív tartalmai vannak, ez elég szilárdan áll a mi életünkben? A beszéd erkölcse rettenetesen fontos. Ugye, ez példabeszédek könyve tele van ilyen intelmekkel, hogy a beszéd erkölcsére mennyire vigyázni kell, mert félelmetes dolgok következhetnek ebből. Ugye az indulatos beszéd, a bolond beszéd, a tele van ilyenek, a fondorló beszéd, a gyújtogató beszéd, és sok-sok mindent, kifejezést használ példabeszédek könyve, ami a beszéd erkölcsével ellentétes, vagy más szóval erkölcstelen beszéd. És ugye Jakab apostol ezért mondja azt, hogy aki beszédben nem vétkezik, az tökéletes ember. És van egy ilyen bibliai ige, azt mondja, hogy hatán gondoltam, és nem jött ki a számon. A lelkiismeretes ember mielőtt a száján kijönne valami, már belül elítéli, és már belül félreteszi azt a gondolatot, vagy azt, amire az érzelmei vagy az indulatai hirtelen késztetnék. Én szoktam mondani, hogy az emberek dicsekedve szokták mondani, hogy ami a szívemen, a számon. Hát ennél erkölcstelenebb mondás nincs. Ez akkor lenne igaz, ha az ember szívének a tartalmai mind tiszták és igazak és értékesek lennének. Igenis, kontrollnak kell működni a szív és a száj között. Mert az embernek meg kell ítélni a szíve tartalmait, állandóan mérlegelni és vizsgálni kell magát, nem a saját mércéjével, hanem azzal a tévedhetetlen igazságos beszéddel, az Isten beszédével. Ezzel állandóan vizsgálni kell magát, és a száján már ne jöjjön ki. Ha gondoltam is, ha fölbukkan egy gondolat, amit magam is elvetek, a magam is elvágom a nyakát annak a gondolatnak azonnal, mert működik az a belső erkölcsi iránytű, az már a számon nem fog kijönni. Ez nem őszintétlenség, Ez lelkiismeretesség, és a belátása annak, hogy a szívünk tartalmai nem maradéktalanul igazak. Azokat nekünk kontrollálni kell, és mielőtt megszólalnék, az erkölcsi mérlegre teszem, lelkiismeretesen megvizsgálom. Ez egyezik az igazság tévedhetetlen isteni mércéjével, vagy nem egyezik. Egy nagyon fontos dolog az is, amit így mond az írás, hogy ne engedd a te szádnak, hogy bűnre kötelezze a te testedet. Mert a beszéd nem csak árulkodik arról, hogy mi van a szívünk tartalmában, ha valami kijöhetett a számon, akkor az a szívemben is megfordulhat, ugye? És hanem még vissza is hat ránk a beszédünk. Nagyon sokat ír erről Ellen White a Jézus élete című könyvben, hogy az embereket a saját beszédük kötözi meg. Amit már kimondok, abban próbálom magam igazolni, azt próbálom védeni, és végül akár magam is elhiszem. Én meg se tudom mondani, hányszor láttam embereket, akik addig melengedtek magukban valamit, ami pedig először ő is tudta, hogy hazugság, míg végül maga is elhiszi, és végül már szilárdan védelmezi. Nem olyan ez, hogy végül gyönyörködik az ember az igazságtalanságban? Ez egy félelmetes állapot. Tehát nagyon ellenőrizni kell a szívünket, maradandóan legyen bennünk az Isten igéje, ne csak az igazság tanítását fogadjuk be a mi üdvösségünkre, hanem azt a tévedhetetlen erkölcsiséget, amit az írás mond, amelynek a mérlegén minden kibukik, ami nem tiszta, ami nem igaz, és mi ennek maradéktalanul rendeljük alá magunkat, és ne engedjük ki a szánkon, ha gondoltam is nem jött ki a számon, és ne engedjük, hogy aztán a szánk bűnre kötelezzen minket, mert a saját beszédünkkel megkötöztetünk, és addig védelmezzük azt, amit egyszer kimondtunk, és addig ragaszkodunk hozzá, hogy végül már el is hisszük, és nem tudunk ebből a fogságból sehogyan se kijönni. Például megemlítek egy dolgot, ami olyan sok emberre jellemző. Ugye az előbb olvastuk Jézus kijelentését, hogy minden üres, haszontalan beszédért számot adnak az emberek az ítélet napján. És én sokszor látom azt, hogy még keresztény emberek, úgymond jól álló hívők is, olyan sok butáskodó beszédet engednek meg maguknak. Amikor az ember, ugye nagy a különbség, ugye tudjuk, hogy egy magyar humorista mondta azt, hogy humorban nem ismerek tréfát, ugye, tehát van egy ilyen kedves, egészséges humor, ami szellemes, és ami jól szemléltet, vagy kedvesen és tapintatosan igazít helyre, de egészen más a butáskodó tréfálkozás. Nem csak durvak téva van, hanem ilyen fölösleges. És tudjátok, még ez is visszahat az emberre. Ha sokszor megengedi, hogy úgy komolytalanul beszél, ő se gondolja komolyan, azt azért úgy mondja, úgy játszik a beszéddel, még ez sem ártatlan dolog. Mert az ilyen komolytalankodó, butáskodó beszéd is visszahat az ember lelki világára. Szoktam emlegetni, hogy Veszprém megyében van egy ilyen népi mondása, vagy embert nagyon tiszteletre méltónak tartanak, azt mondják róla, hogy nincs egy eldobni való szava sem. Igazából minden kereszténynek ilyennek kéne lenni, hogy egyetlen eldobni való szava sincs. És ez arról tanúskodik, hogy befogadta az igazság szeretetét az ő üdvösségére. A belső iránytűje kidobja azonnal azt, ami hamis. Ragaszkodik a jóhoz is, iszonyodik a gonoszhoz. És ez látszik meg a beszédében. És tegyük fel azt a kérdést, hogy mióta ismerjük Istent, mióta foglalkozunk az igével, mi mennyit nevelődtünk az igazságosságban. És mennyit változott a beszédünk. Ez egy kérdés. És én szeretnék végül hivatkozni egy igére, amit mindnyájan ismertek, de mutatja, hogy hova kell eljutnunk. Jelenések könyve 14. fejezetének a 4. verse mit mond az elpecsételtekről? Azt mondja róluk, hogy szájukban nem találtatott álnokság nyelve. Ez az álnokság, ez egy nagyon jó szó. Az álnokság még nem durva és nyílt hazugság, de valami, ami ami nem pontosan igaz, nem pontosan igazságos. És azt mondja, hogy szájukban nincs álnokság nyelve. Tehát nekünk a beszédben fedhetetlenné kell válnunk. De ez csak akkor megy, hogyha igazat szólunk a szívünkben, és ott kezdjük el a munkát a gondolkodásunknál. Én szeretnék nektek ajánlani egy kis könyvet. Ez még nagyon régen jelent meg, 2001-ben. Nem tudom, hogy valahol még van-e belőle példány, de úgy tudom, hogy most készülődik egy újabb kiadása. Az a címe, hogy az ember és az igazság. És Jézus perét dolgozza fel ebből a szempontból, de nem az a cél, hogy történetileg ismertesse a Jézus perét, hanem hogy végig elemezze, hogy az ember hogy viselkedik, mikor az igazsággal találkozik. Ugye Jézus maga volt a megtestesült igazság, és így rámutat mindazokra a fonákságokra, amelyek Jézus perében is megnyilatkoztak, olyan emberek részéről, akik pedig vallásosak voltak, akik pedig az igazság ismeretével rendelkeztek legnagyobb részt, de nem fogadták be az igazság szeretetét az üdvösségükre. És én mindenkit arra szeretnélek bíztatni, hogy ne legyünk magabiztosak abban a tekintetben, hogy a végidő hitetései minket nem érhetnek el. Ennek a könyvnek az alcímeit szeretném csak egy pillanatra idézni, hogy fölkeltsem az érdeklődéseteket iránta. Azt mondja, igazságba öltöztetett meggyőző hazugság. Ez az első fejezet alcíme. A második fejezet alcíme, arculütéssel lezárt kihallgatás. A harmadiknak ez az alcíme, a hazugság bizonyításának művészete, idézőjelbe téve a művészeti szót. A negyedik az ember és az igazság találkozása. Az ötödik, süket fül, elnémult igazság. És az utolsó fejezet címe, ítélethirdetés kézmosással. Tehát, ha ezeket az emberi fonákságokat úgy tűhegyre vesszük, és belenézünk ebben a tükörben, akkor eliszonyodunk minden hamisságtól, és érezzük, hogy ott kell kezdeni a szívünkben. És folytatódjon a beszédünkben, és biztos, hogy belőlünk semmilyen negatív hatás ne áradjon ki másokra, mert ez a világunk úszik a hazugságban, a gonoszságban, és mikor olvasom a késői eső ígéretét, akkor a legszebb bibliai kifejezésemben mindig a hitem, a reménységem kapaszkodik, az Hóseás könyve 10. fejezetének a 12. verse, amely azt mondja, hogy Isten az igazság esőjét fogja hullatni a világra. Hát ennél szebb ígéret nem létezik. Szerintetek szükség van ezen a világon az igazság esőjére? Óriási szükség van. És a hívők már most képviseljék az igazságosságot, az igazság szeretetének a befogadásáról, már most tanúskodjon az életük, a viselkedésük, a beszédük, mert az Úr olyanok által tudja majd az igazság esőjét árasztani a világra, az emberi történelem drámai befejezése előtt, és a nagy választás előtt, akik belülről mindenestől igazságosak, és minden mozzanatuk azt tükrözi, hogy nem csak ismerik az igazságot, nem egyszerűen az igazság ismeretét fogadták be, hanem az igazság szeretetét az ő üdvösségükre, és ezért immúnisak a hitetéssel, immúnisak a tévejgés erejével szemben. A Jóisten adja meg, hogy ilyen felvértezettek legyünk mindannyian a kritikus időre. Amen.
Isten tiszteletünk zárásaként énekeljük el közösen a 254. ének első, negyedik és ötödik versszakát. 254. ének első, negyedik és ötödik versszak. Aki megteheti, azzal leborulva imádkozunk, a többiek legyenek szívesek állva maradni.
Szerető mennyei édesatyánk, hozzád jövünk az Úr Jézus Krisztus nevében, és megvalljuk, ijegység fog el, amikor halljuk ezeket az ígéket, olvassuk a Szentírásban, hogy a hazugság minden hatalma, jele és csodája működik a végidőben, és hogy sokan fognak hitető lelkekre és gonosz lelkek tanításaira hallgatni. Ilyenkor bennünk is az jelenik meg az a kérdés, csak nem én is áldozatul eshetek. Úrunk, add, hogy ez az óvatosság, ez a bizalmatlanság önmagunkkal szemben jótékonyan meglegyen bennünk, és érezzük azt, hogy egyetlen védelmünk van, ha a te igéd napról napra nevel minket az igazság szeretetére és a gonosztól való iszonyodásra, minden erkölcsi vonatkozásban. Urunk, kérünk, tedd érzékenyé a lelkiismeretünket, és segíts, hogy sokkal gondosabbak legyünk, mert hiszen te Istenünk, ahogy olvastuk, te szereted az igazságot, és gyűlölöd a hamisságot, és nem lakhatik te nálad gonosz. És segíts, hogy egyre inkább a te képmásodra alakuljunk át. És segíts, hogy a mi beszédünk is mind tisztább legyen. Ahogy te mondtad, Urunk, hogy a mi beszédünk legyen határozott igen, vagy határozott nem, az szerint, hogy valami jó vagy gonosz, és soha ne keveredjen a kettő bennünk, mert ez már a gonosztól van. Mert a féligasságok már a sátán művei. Szerető jó Istenünk, tégy bennünket tiszta gondolkozásúvá, tiszta szívűvé, tiszta beszédűvé, fedhetetlenül a te színed előtt, hogy egykor majd lehessünk a te eszközeit, hogy az igazság esőjét árasztasd általunk rajtunk keresztül erre a világra. Urunk, kérünk, hallgass meg a mi könyörgésünket is, és add, hogy mi tényleg azok közé tartozunk, akik befogadják, belülről azonosulnak az igazság szeretetével. Kérünk, maradj a te jóságoddal velünk egész nap, áld meg a délutáni alkalmunkat is a te kegyelmedből, és add, hogy sokkal nagyobb istenfélelemmel érjük a mindennapjainkat, sokkal lelkismeretesebb legyen az önvizsgálatunk, és sokkal buzgóbb a kérésünk, hogy tiszta szívet teremts bennünk, és formáját egészen minket, és a te igéid legyenek csontjainká és vérünké, és egészen meghatározzák a gondolkodásunkat. Jézus nevéért kérünk, hallgass meg minket. Amen.
Távozás előtt a megkezdett 254. ének 8. versszakát énekeljük el. 254-8.